működés, hogy van az önkormányzat, és akkor a civilek majd hozzájutnak valamilyen államizsnához, és akkor esetleg csinálhatnak valamit, hanem akkor ki kellene alakítani azokat a módszereket, ahogyan ténylegesen részvételivé lehetne tenni a helyi közpolitika működését. Budapesten van néhány kerület, ahol ezzel próbálkoznak, és azért vannak ebben eredmények. Van néhány nem budapesti város is, ahol ezzel próbálkoznak, és vannak azért eredmények, hogy a részvételi költségvetés az igazából terjedőben van, tehát az például egy jó modell lehet, ennek különböző verziói vannak erre, az állampolgári tanácsok, mindenféle módszer van arra, hogy valahogy a részvételiséget növeljék a helyi döntéshozatalba, de azért a vége mégiscsak az lesz, és ez egy nagy probléma, hogy ennek mindnek akkor van értelme, hogyha lehet valamire döntést hozni. Tehát ha nincs a végén döntés, akkor a részvétel is olyan lárpurlárá válik tulajdonképpen.
Én szerintem érdekes volna, a pénz felől is meg lehet közelíteni azt a dolgot, mert hogy pont azért, mert az önkormányzatoknak annyira nincs pénze ilyen klasszikus nagy önkormányzati dolgokat létrehozni, szerintem egyre jobban rá vannak utalva a sokkal olcsóbb és hatékonyabb civil aktivitásokra, és hogyha úgy tudnak helyezkedni, hogy ez egy ilyen közös dolog, akkor mégis történik valami a városban.
Én egy másik reflexiót mondjuk ehhez kapcsolódva, hogyha a függetlenség és az önkormányozás a valódi cél, akkor ebben most pénztől és mindentől függetlenül érdekegyeztetést lehetne, vagy érdekegyezést lehetne kimondani és megélni közösen, amiben a közösségi tervezés is benne lehet, de az is, hogy elmegyünk különböző helyekre nyomást gyakorolni, különböző ügyeknek valamilyen módon a megoldását teremteni. Egyikünk vagy a másikunk könnyen kijátszható. Én ezt a fajta szimbiózist remélném egy ilyen mostani helyzetben, amikor a szegénységből, hogy lehetne hát nem profitálni, de minden esetre jó fele fordulni, hogy így egymásra találni, hogy közösen gondolkodjanak a dolgok megoldásán. Vannak módszerek, meg vannak kis pénzügyi keretek, amiket el lehet osztani, de a gazdáivá válni a helyi társadalomnak, mondjuk most egy kicsit lokálisabb és helyi szervezetekbennek a működése kapcsán gondolkodom erről.
Hát ez biztos jó lenne, de kicsit lenne egy olyan helyzetben, ahol a feladataik csökkennek, a forrásuk csökken az önkormányzatok, és most nem vagyunk önkormányzati szakértők, de hát mindenki látja, hogy egyre inkább egy ilyen államigazgatási szervé alacsonyodik le az a fajta elképzelés, ami egy teljesen önálló önkormányzatiságot képzelt el, és nem egy tanácsrendszert.
Hát nem önkormányzás.
Ez egyre inkább a tanácsrendszerre hasonlít, és nyilván amit látunk mellette, hogy mellette lassan a hazafias népfront is újra összeáll, és arra is van egy szándék, hogy legyenek betagozódott civilek bizonyos sorokba. És hát, hogyha ez így összeáll, akkor nyilván egy hazafias népfront a tanács elnökkel majd jól fog tudni tárgyalni. Ez régen is simán ment. Én tartok tőle, hogy ez óriási különbség van önkormányzat és önkormányzat között. Különösen egy nagyobb városban ez azért hosszabb menet, és most csak a Miskolc példáját, hogy magam előtt látom, hogy mire úgy nagyjából úgy összeállnának a dolgok, hogy akkor mi is, meg hogy is, meg miről is fogunk. 4 év után az egész szétfoszlik a semmivé, ami óriási kár, mert sok civil energia, sok lelkes, helyi, lokális energia belemegy egy ilyenbe, és utána elég nehéz lesz ezt most mondjuk egy újabb 4 évi politikai váltás után megint újra összehozni. Szóval, hogy ehhez valami olyan stabilitás kellene a helyi polgárságban, ami nem hagyja, hogy ekkora fordulatok történjenek egyik pillanatról a másikra. Szóval ez egy kicsit szerintem összetettebb probléma, mert hogyha ez nincs, akkor jelenleg a politikai logika ezt nem fogja szerintem nagyon támogatni. Ami a egyre szűkülő forrásnál a forrás szerzésre próbál menni, és hát ebbe persze jók a civilek, hogy közösen pályázunk esetleg, de különben meg esetleg veszélyesek, kiszámíthatatlanok, meg amúgy is a feladataim nekem is fogynak, meg még ők is el akarnak venni tőlem, akkor még a Marikát is el kell küldenünk a izéről, a nem tudom milyen osztályról, szóval, hogy ezek is mind-mind az önkormányzatok fejében megfogalmazódnak, úgyhogy hát mondd el, hogy hogy van ez egy, mondjuk egy városban, egy nagyvárosban. Hogy látszik?
Hát én csak, ezek ilyen szubjektív benyomások, de amiket látok, hogy ugye tényleg tehát a városvezetők szeretnék, hogy történjen valami, de nincs rá forrás, és akkor ebben így azért találnak partnerekre, mondjuk ha a rakpart lezárásokra gondoltok, a városnak nem volt annyi pénze, hogy ott villancson valami nagyot saját forrásból, ezért inkább odaadta a civileknek, mondjuk a Vajó Egyesületnek, hogy akkor csináljatok valamit, és mondjuk egy civil szervezet ki tud rakni raklapbútorokat, meg nagyon kis pénzből tud valami látványosat csinálni, egy önkormányzat mondjuk kevésbé vállalja fel azt, hogy raklapokból kezd el ott építkezni. Szóval, hogy van egyfajta ilyen együttműködési front, de abban nagyon egyetértek, hogy ez egy ilyen törékeny dolog, és ez bármelyik pillanatban összeomolhat.
Szerintem azt kicsit a kérdezőből beszélgető partneré válva, kicsit az erőforrást pusztán pénzügyi forrásokra egyszerűsítettük le. Van egy probléma egy település részen, egy városnak, egy lakónegyedében, vagy egy faluban, pár száz vagy pár ezres faluban, amit meg kellene oldani. Az erőforrás az sokkal több, mint amit pénzt innen-onnan pályázni lehet. És az erőforrást azt össze lehetne az helyi emberektől szedni, meg esetleg állami, tehát valamilyen más hivatalos forrásokból, civil szervezetek magatartás, bár a civil szervezetek az a helyi embereknek az együttesét tudja képezni, és ebből meg lehetne oldani a problémák egy részét. Vagy el lehetne, tehát mondtad például, és akkor megint egy kicsit globalitás felé vive ezt a példát, hogy annyira kifosztották a civileket, kifosztják és átalakítják az önkormányzatokat. Na de hogy ez megváltozzon, ez nem fog a parlamentben mostani állapot szerint magától eldőlni. Ez akkor fog, hogyha vannak olyan csapatok, akik össze tudnak állni, nem biztos, hogy pártkörökben, és azt tudják mondani, hogy mi itt ebben a nagyközségben, hát városrész az komplikáltan, mert az egy összetettebb egység, és aztán másoknak is ebben a dologban divatot vagy kedvet csinálnak, hogy a közbeszédbe, a nyilvánosságba vigyünk be olyan problémákat, amivel igazolni tudjuk, el tudjuk érni, vagy a képviselőinket esetleg még meg tudjuk győzni arról, hogy nem jól megy ez a dolog. Tehát nyilván, ha kizárólagosan az autoriter felépítésű társadalomról gondolkodunk, akkor ezek az erőforrások nem sokat jelentetnek. De ha nem csak autoritás van egy társadalom működésében, formálisan, vagy nem formálisan is, akkor ezek a változások ebből a körből, ebből a szintből, innen alulról, vagy középről indulhatnának el.
Én szerintem az a két kérdés van. Talán az egyik, hogy ténylegesen ez át kell alakulni egy kicsit a helyi politikának, és fel kéne fedezni újra a politikát.
És a lakosságot, vagy a
helyi politikát. Igen, de hogy a lakosságnak is fel kéne fedezni a politikát, és ugye újra kéne definálnunk ezt a dolgot. Ugye amikor az történik, hogy túlságosan nagyra nő egy ilyen helyi kezdeményezés, egyrészt helyben is lehet probléma, hogyha a helyi politikai elit az versenytársként kezd el tekinteni erre a kinövő kezdeményezésre. Tehát nagyon sokszor azért próbálják egy kicsit kordában tartani, vagy korlátozni ezeket a... Ugye a nagyvárosokban ez kevésbé probléma, kisvárosokban, falvakban, azért ez egy komoly kérdés lehet, hogy ki az, aki formálisan vagy informálisan a hatalmat birtokolja, és ugye megjelenő civil kezdeményezések azok vajon mennyire jelentenek veszélyt ezekre a pozíciókra. De minden esetre azért az fontos lenne, hogyha ugye amikor megnőnek ezek a szervezetek, és megpróbálják bevinni a közéletbe az általuk fontosnak talált problémákat, vagy koncepciókat, vagy kérdéseket, akkor nagyon sokszor jön a politika, az országos politika, amelyik azt mondja, hogy lám-lám, te politizálsz, de valójában már nem is vagy civil,
megbélyegzik,
hanem igen. Valójában itt mindenféle láthatatlan érdekeket képviselsz. És ezzel ezt a distinkciót, ezt az elválasztást széthozza a politika és a civil társadalom között, és ez a lényegében gátat szab annak, hogy ez az egymásra találás megtörténje. Mert onnantól kezdve, hogy a politika beleszól, vagy a politikához közünk van, ez gyanúsá válik, tehát akkor inkább ne legyen. De ha nincs közünk a politikához, akár helyszinten, akkor nem tudunk megoldani
akkor,
problémákat.
Akkor nincs megoldás ebbe a dologba?
Tehát de, ez de, egy... de biztos hogy ugye néhány helyen szintem ez működhet. Én valószínűleg ehhez kell olyan elkötelezett politikus, és kell, aki
és elkötelezett helyi polgárok.
Igen, helyi polgárok is kellenek, de én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben valószínűleg nagyon sok múlik azon, hogy a helyi politikusok mennyire tudnak önmegtartóztatóak lenni, és mennyire tud az a céljuk lenni, hogy ténylegesen kialakítsanak egy olyan teret, amiben ez a dolog el tud működni. És ugye ezért nehéz, hogyha 5 év után jön egy másik garnitúra, amelyiknek nem célja ez a dolog, akkor ezek törékeny folyamatok, 5-10-15 éves folyamatok, akkor ez nagyon könnyen szétesik. 5 év alatt megváltozik a lakosság, aki megúnya az elmegy külföldre, inkább más csinál, inkább pénzt keres, stb. Tehát, hogy és akkor újra beindítani, ez megint egy nehéz dolog.
Volt forrásokról szó, és most én tekerem vissza a témát a pénzügyi, anyagi forrásokra. Ugye ebből a tekintetből is nagyon erősen polarizálódott a szektor. Vannak a nagy szervezetek, amelyek nagy tevékenységeket végeznek, és nagy források szükségesek hozzá, hiszen szakértőket, egyáltalán munkaszervezetet, alkalmazottakat kell tartani, és vannak a kis szervezetek, amelyek néhány ügyhöz, kisebb vagy nagyobb ügyhöz forrásokat igényelnek. És akkor ezeknek a hiánya, vagy a megléte dönti el, hogy tudnak, vagy hogy ők tudnak-e valahonnan szerezni ilyen forrásokat. Van egy másik jelenség, amit itt fölhoznék, hogy nem szakadt-e szét úgy a civil társadalom, hogy egy arisztokráciája alakult ki, vagy hogy az elosztásnak kialakult egy olyan rendje, ami nem biztos, hogy új ahhoz képest, mint amit meg akart haladni. Ez most így Dodonai, ezt egy kicsit jobban ki kellene bontanom. A nagy szervezetektől nem várható el, hogy önmérséklők legyenek, amikor a forrásaikért elindulnak a harcba. De mégiscsak a helyzetben, amikor egy pályán, egy térfélen találkozik egy nagy és erős szervezet, és egy kisebb, és abban a témában éppen szintén forrást igényelne, akkor alig van, vagy nincs is esélye a kisebb szervezetnek, mert mindenki azt mondja, hogy a nagy szervezetet kell megerősíteni még jobban. Tehát, hogy ez egy kicsit, vagy nem, ez veszélye, hogy eltorzítja a civil társadalmat, és létrejön egy sok szempontból nagyon szakszerű, nagyon elfogadható, de mégiscsak egy olyan kör, amelyik már ezt szinte hivatásszerűen csinálja. Nem a hivatással van a baj, hanem hogy nagyon komoly kapacitásukkal is van egy olyan, aki egyre jobban leszakad, mert azt a kevés forrást, ha lehet, akkor már a különböző elosztók, és most nem is csak a nemzeti szintű elosztókra gondolok, hanem azon kívüliekre is, azok elsősorban a nagyobbakat szeretnék segíteni.
Szóval, hogy ez a helyzet részben természetesen van, csak az önmérséklet, amit említettél, az nem olyan egyszerű, mert hogy ezek a források bizonyos szervezetek számára bizonyos feltételek mellett érhetők el. Van, aki elvárja 5-10 éves múltat, a megfelelő, nem tudom, könyvvizsgálói jelentéseket.
Tehát és olyan többi, külső és szempontok vannak,
olyan
ami
szempont,
nem
ami egy induló szervezet nem fog tudni ebbe beletenni, de vannak olyan támogatók, akik például hajlandók kicsi és új szervezettel, sőt, direkt ilyet keresni. Szóval ez igazából szerintem nem mondjuk úgy arisztokrácia kialakulását jelentette az elmúlt időszakban, hanem inkább azt, hogy egyre távolibb és egyre nehezebben elérhető források szerepelnek, és ahogy a Marci mondta, helyben Magyarországon a NEA rendszerében meg csak ez a 200-300 ezer forintos, tehát ezt tekintik igazi civil költségvetésnek, és hogy többre már nincs is szükség, mert akkor az problémát okoz. Azért ennek ellenére vannak sikeres belépések, tehát hogyha valaki ezt jól átlátja, ezt a rendszert, olyan tevékenységet csinál, olyan szolgáltatásokat tervez meg, és annyira profin, akkor elérhetők számára is. Biztos kell egy pár év, vagy egy jó indulás, egy szerencsés indulás, egy támogató bizalma, de hát most jelenleg ez egy olyan terület, ahova mondjuk sok esetben az kell, hogy valaki el tudjon utazni külföldre, ott be tudja mutatni az alapítványát, ezt angolul, franciául, németül is képes legyen. Tehát ezt egy induló szervezet, vagy egy nemrég induló szervezet nem fogja tudni prezentálni, de én szerintem a NIOC-kal együtt a legtöbb ilyen nagy szervezet azért azon van, nem mindegyik, de nagyon sok, hogy ilyen RIGRAND programokban forrást hozzon, és kisebb induló szervezeteknek, aki nem tudna megfelelni egy ilyen nagyobb pályáztató igényeinek az elszámolási rendszereivel, az átlátható nem tudom milyen olyan kész admin rendszereivel, azok éppen az ilyen továbbosztott adományok segítségével szintén részesüljenek ezekből a forrásokból. Szóval hogy ez egy gyakorlat, és szerintem ez egy nagyon sok szervezetnek jó lehetőség.
Csak közben utaltatok arra, hogy amikor már így normatívákból tartja föl magát, és lényegében állami feladatot lát el, és ilyen formán ilyen intézményé, vagy ilyen ellátó intézményé válik, akkor azzal együtt úgy elveszíti az önállóságát is valamennyire.
Függésbe kerül.
Tehát valahogy az én fejembe, akkor az már még formailag egy civil szervezet, de már lényegében nem az, hogy ez baj-e? Lehet, hogy ez nem baj.
De... Baj, de... Azért a formából mindig ki tud nőni. Én iskolai alapítványoknál, tehát nagyon sokszor 5-10 évig abszolút formális egy iskolai alapítvány, a szülők benne vannak, stb. És az egyszer csak, amikor van egy konfliktus, kiderül, hogy ebbe a formába a szülők mégiscsak bele tudják vinni az akaratukat, és egy kritikát, egy más dolgot meg tudnak fogalmazni egy olyan alapítványnak, ami korábban mindig a igazgató mondta, hogy na, akkor most medicinlabda, most akkor padokra, most a izér.
És egyszer csak a szülők azt mondják, hogy,
az hogy a szülők egyszer csak azt mondják, hogy nem, most pedig beszéljük át ezt, és hogyha szóval a forma azért,
biztosít,
hogyha akarjuk, akkor meg tudjuk tölteni valós tartalommal is.
Környezetünkben van némi átalakulás, és ugye a közösségi finanszírozás az most már egy jobban menő dolog, mint korábban, és ráadásul az új szervezetek eleve úgy indulnak neki, hogy ők számítanak erre, és jobban is csinálják, mint a régiek, sokkal könnyebben alkalmazzák. Ez kicsibe is, meg nagyobba is. Ez szerintem egy fontos lehetőség. A másik, hogy abban, amit említettetek, abban van egy strukturális probléma, ami hát részben Magyarországra jellemző. Magyarországon csak olyan adományosztó van, amelyik akkor oszt adományt, hogyha jön kívülről, külföldről pénz. Mondjuk Lengyelországban van olyan adományosztó, amelyiknek saját forrása van, vagy saját olyan alaptőkéje, hogy ő tud magától pénzt osztani, anélkül is, hogy külföldi adományozó jöjjön. Ugye a külföldi adományozók vagy úgy osztanak pénzt, hogy külföldről adományoznak, és akkor egyértelműen nagy szervezeteket keresnek, mert ez bonyolult külföldről látni, meg kell, hogy megbízható legyen, tudja. Vagy pedig odaadja egy nagyobb adományosztónak, amelyik szét, most is fut ilyen program Magyarországon, amilyen, ahogy a Balázs is említette, de ez mindig lassú. Tehát hogy kell, hogy legyen olyan adományozó, aki felismeri, hogy tényleg oda kéne adni ezt a pénzt. És volt ebben egy szünet Magyarországon, a norvég alap után lényegében volt egy időszak, amikor egyszerűen nem volt ilyen. Ilyen most megint van, nem tudjuk, hogy meddig, de egyszerűen nem volt ilyen, igazán ilyen pénz. De az, hogy ezt nem tudta átidálni a magyar civil társadalom, az egy ilyen szerkezeti probléma, hogy ez miért van, az meg történetleg érthető meg valószínűleg.
Arra, amire hivatkoztál, arra jó példa a közösségi alapítványok, amelyek a létrejöttükkor eleve forrásokat gyűjtenek, és nagyon körülhatárolt helyi szereplőktől és helyi osztásra, tehát helyi ügyekre. Tehát itt az áttekinthetőség, az átláthatóság valamelyest garantálva van. Hát, hogy milyen módon sikerül ez, most jó néhány szervezet sikeresen működik ezzel a dologgal, és az adománygyűjtésben, aminek számtalan új formája is van, tényleg ők is élen járnak.
Mondjuk Szlovákiában a független alapítványok, akik ilyen pénzeket osztanak civil tevékenységre, kb. 10-szeres, 15-szörös a nagyság. A lengyel ilyen független alapítványok által szétosztott összeg meg még ennél sokkal több.
Már az összes, a szumma összeg, amit elosztanak.
Amit elosztanak. Tehát, hogy van egy-két ilyen szervezet, ami de nagyon-nagyon kevés Magyarországon, ami inkább helyben ilyen ösztöndíj programokat ad a, nem tudom, meggazdagodott ember szülőfalujába, stb. Településén. Van egy-kettő, aki nem tudom, külföldön él, és akkor tett egy alapítványt, és bizonyos programokat támogat. De tényleg egy kezemen meg tudom számolni, míg ilyen, számos ilyen szervezet van a környező országokban, és Romániában is egyre több. Szóval ebbe is rettentően lemaradtunk, pedig éppen a független támogatók lennének az egyik kulcsa annak, hogy a civil szervezetek tudjanak jól működni. Mert hogy ha gazdag emberek és a nagy cégek ilyeneket létrehoztak volna, a számosság alapján akkor ez a Magyarország tevékenységének nagyon sok területét felölelné ez, de most csak tényleg egy-kettő van mutatóban, és ez rettentően hiányzik, hiszen egy külföldi támogatóknál változik a divat, változik éppen, hogy mire kell pénz, egyszer Közép-Ázsia fontos, utána a arab országok megsegítése, Dél-Afrika, most Közép-Kelet-Európa volt, szóval mindig hullámzik, és utána 3-4 év alatt megváltozik a fő irány nagyon sok nagy támogatónál, mert nem látja a helyi viszonyokat olyan részletesen, és utána elmennek, ahogy elmentek az amerikai támogatók is tulajdonképpen.
Hát ez egy koncepció volt nyilván, igen. Idő után, hogy ők egy társadalmi átalakítás első építésében akartak közülködni a 90-es
Igen, de hát ezek független alapítványok, és nagyjából egy időben elvonultak ebből a régióból, most egy-kettő azért még újra érdeklődik, de hogy ez egy nagyon kitett így a magyar civil szektor ilyenfajta külföldi forrásoknak, és hiányzik a hazai független forrás, és sajnos a vállalati támogatók jó része meg kicsit fél a civil szektortól, mert nem tudja, hogy milyen terület, most a postásokat támogatom, mondjuk a postások, nem tudom, hétvégi programjait, és következőleg a postásokkal kerül valami konfliktusba a kormány, és az egész postás generáció, meg szakma egy ilyen gyanús kategóriába kerül.
Tehát akkor nem a civilektől fél, hanem a politikától fél.
Attól fél, hogy belekeveredik, és a civilek nem tudja, hogy egy civil szervezet, vagy csak azt mondja, nagyon szűk területen csak a gyermekvédelem, vagy a gyermekügy, vagy teljesen politikamentes területeket mer támogatni, mert azt mondja, hogy ő szeretne segíteni, de nem szeretne politikai konfliktusokat fölvállalni. És nem lehet tudni, hogy ma támogatom a nővéreket, mozdonyvezetőket, nem tudom kiket, a áramütött villanyszerelőket, családját, hogy ez holnap a politika be fogja emelni az országos politika egy konfliktusos témába.
Jó, hát eljutottunk egy olyan helyzetbe, ahol nem tudunk megszabadulni a politika, vagy a politikától való félelemtől, a politika hatalmi szereplőként értelmezem a politikát most, tehát a politikai hatalom lehetséges lépéseitől, tehát a függetlenség igen korlátozott, és a lojalitás meg nagyon erős azokon a helyeken, akik hát a forrásokat szeretnék. Hát most sokkal többet ebben a 50 percben nem nagyon tudunk már így összeszedni. Érdemes lenne egy-egy témára fókuszálva visszatérni majd még. Ez egy ürügy volt, hogy ti egy konferenciát szerveztetek, de a mi ürügyünk az lehet a civil társadalom mozgása, vagy mozdulatlansága, és akkor ezekből választhatnánk egy-két témát, hát ha néhány ilyen párbeszédet még elindítanánk, jó? Köszönöm szépen. A vendégeink Gerő Márton voltak, aki a Társadalomtudományi Kutatóközpont szociológusa, és az ELTE tanára, és Gerencsér Balázs, aki pedig a NIOK alapítványnak az igazgatója. Thank you.
Hallgassuk újra!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Lehet-e jó iskolát csinálni? Erről fogunk ma beszélgetni Ercsel Krisztina oktatáspolitikussal és Nahaka István oktatáskutatóval. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban mindannyiukat.
Jó estét kívánok!
Jó estét!
Egy kicsit bemelegítsünk, és azt kérem, hogy mindenki mondja magáról egy-két mondatot, hisz a hallgatók tudják, hogy kivel beszélgetünk, másrészt egy kicsit megszokjuk egymás hangját, kivel ülök én itten.
Hát Ercse Kriszta vagyok, és az utóbbi néhány évet a szakma politikával töltöttem a Nahaka István társaságában.
Meg önállóan is.
Önállóan is. Hogyan alakul az oktatási helyzet, hogyan alakul a, hogyan alakítja a kormány, hogyan lenne jó, mit gondol a szakma, mit gondolnak az iskola használók, ilyesmivel foglalkozom.
Tehát szakembernek gondolom önt, és a másik vendégemet is szakembernek gondolom, aki a körül pár
mondat. Én már nyugdíjas vagyok, egyetemi oktatóként mentem nyugdíjba, egyetemi docens voltam az ELTE-n, pedagógiát tanítottam egész életemben, elsősorban természettudományi karon tanuló hallgatóknak, mindenfélével foglalkoztam, most nem fogom itt felsorolni, és az utóbbi időben én is elég sokat foglalkoztam oktatáspolitikai kérdésekkel, többek között Ercse Krisztával.
Igen, igen. Azt gondolom, hogy ma egyébként mindenkinek véleménye az iskoláról szerintem el kell, hogy mondja. Pontosan azért, mert valahogy az iskola nincs a helyén, és már nagyon régen nincs a helyén, amióta egyébként a rendszerváltozás volt, meg előtte is szerintem állandóan napirenden volt, hogy mi az iskola helyzete oktatáson. De tulajdonképpen mindig azt gondolom, hogy most valami nagyon-nagyon furcsa helyzet állt el, mint én azt szoktam mondani, hogy szülő ellenállás időszaka van ma már. Aki csak teheti, az menekül az iskola rendszerbe, és sokan nem tehetik ezt meg. És tulajdonképpen nagyon széttartó folyamatok vannak szerintem az oktatásban is, vagy négyféle iskolát már is ismerek itt Magyarországon, az államiskola mellett van egyháziskolák, vannak alternatív iskolák, és most már egy csomó szülőszövetségeként létrejöttek olyan magántanulói csoportok, amiben ugyancsak próbálkoznak tanítani emberek, aminek hát különböző változatai lehetségesek, nem tudom, hogy mindegyike iskolának nevezhető, de magántanulóként ugye van erre lehetőség, hogy a szülők összefogjanak és megszervezzenek valami fajta lehetőséget. Tulajdonképpen azt mondom, hogy kell jó iskolát csinálni, de hát kérdezem, hogy lehet-e?
Lehet. Lehet jó iskolát csinálni. Hát azért is lehet ezt mondani, mert ugye a történelemben már nagyon sok jó iskola volt, amit mindenki, vagy legalábbis az emberek többsége, aki megismerte, jó iskolának tartott, tehát azért ez nem egy lehetetlen dolog. Ma Magyarországon is találunk azért jó iskolákat, az olyan iskolák, amelyekben a, mondjuk a, ez számomra fontos, a modern pedagógia bizonyos elveit megpróbálják megvalósítani, és ügyesek ebben, jól csinálják, azok azért jók tudnak lenni, akár még sorolni is lehetne.
Tudná egyet-kettőt mondani, hogy adjunk támpontot?
Én mindig először a Helyő Keresztúri általános iskolát mondom, de hogyha azt mondom, hogy, hogy Budapesten a Deák téri iskolából lett deákdiák iskola, és egy csomót lehetne azért mondani, persze ezek kisebbségben vannak. Lehet jó iskolát csinálni, és mondom, én azt gondolom, hogy akkor lehet jó iskolát csinálni, hogyha komolyan veszük azt, hogy a 20. század végén és most a 21. század elején iszonyú komoly változások történnek a pedagógiában. Átalakul ez az egész, akár forradalomnak is mondhatnám, csak nem olyan gyors, hogy ezt forradalomnak érzékeljük, de a változásoknak a nagysága az mindenképpen ilyen egészen másfajta iskola alakul ki. Egyébként ez 100 év óta, 120 év óta érlelődik ez a folyamat a reformpedagógiák keletkezése óta, tehát a közönség is ismeri ilyen szavakat, hogy Waldorf iskola és hasonlók, Montessori és egyébek. Tehát amikor ezek születtek, hogy 100-120 évvel ezelőtt, akkor indult el tulajdonképpen ez a folyamat, és úgy tűnik, hogy most bontakozik ki, vagy most tudja a társadalom nagy tömegben megvalósítani azokat az elveket, amik akkor születtek, amikben a lényeg az a gyermek felszabadítása volt. Tehát, hogy
valami olyan iskolát kéne csinálni, ami jó a gyereknek, most borzasztó egyszerűen fogalmazva. Persze ezt nyilván ki kell tágítani, jó a társadalomnak, meg jó a szülőnek, meg még egy kicsit a pedagógusnak is jó, de valójában ez a lényeg, hogy a gyerek számára alkalmas, a gyerek igényeit kielégítő iskolát kellene csinálni, és ebben történik valami fajta változás, ami sokszor lassúnak tartunk, és sokszor a konkrét folyamatok egy-egy országban nagyon szemben.